Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A miniszterelnök egy interjúban utalta arra, hogy ezt meg kell még érteni, hogy ebben a CEU ügyben miért voltak a Fidesz oldalán álló értelmiségiek közül is sokan, akik a kormány elleni véleményt fogalmaztak meg. Ezt hogy fogják tudni megérteni? Megkérdezik őket?
Hát, nyilván a Fidesz elnökségének, meg a frakciónak is feladata az, hogy a döntésekre adott reakciókat értékeljük, és kétségkívül itt sokan voltak olyanok, akik elve szkeptikusak voltak a döntéssel kapcsolatosan, és olyanok is sokan voltak, akik utána fejezték ki az egyetemértésüket. Nem tudom, hogy meddig fogunk eljutni a megértésben.
De ennek van valami módszere? Ennek a megértésnek, vagy a kampányidőszak már nem az az időszak, amikor az ember nagyon meg akarja érteni az ellenvéleményeket, hanem akkor inkább győzni akar. Mindegy.
Szóval a kettő az nem áll szemben egymással. Tehát, hogyha valaki nem tudja megérteni az ellenvéleményeket, főleg, hogyha a saját oldalán vannak ellenvélemények, az jelentősen rontja a győzelmi esélyeket.
De azt látják, vagy érzik már, vagy akár személyesen ön, hogy miért pont ez volt az a kérdés, amikor az ellenvélemények ilyen világosan megfogalmazottak? Ez egy speciális világ a tudománya, és tudósok másképp gondolkoznak, mint mindenki.
Szerintem az alapvető válasz a kérdésre az ott van, hogy az egész világ, és egyébként a magyar értelmiség egy jelentős része is, például azokat a civil szervezeteket, amelyeket Soros György támogat, valóban Soros szervezetekként tartja nyilván. De az, hogy egyetemet kialapít, azt viszont nem feltétlenül kötik az alapítóhoz. Tehát egy úgynevezett NGO, egy civil szervezet, a Soros szervezet, egy Soros György által, hogyha ő adja a támogatást, egy Soros György által alapított egyetem, viszont nem feltétlenül Soros egyetem az emberek gondolkodásában. Hozzáteszem, egyébként az amerikai gondolkodásban is látszik, hogy a szervezeteket kötik a támogatóhoz, az egyetemet meg nem kötik hozzá.
Ha nem Soros György alapította volna a CEU-t annak idején, akkor mindez most nem lenne?
Ha mi érvelésünk az következetes, akkor önmagában a Soros György alapításának nincs köze ahhoz, amit a kormány előterjesztett és az Országgyűlés elfogadott törvénymódosításként.
És ha nem következetes az érvelésünk?
Akkor lehet köze.
De ön szerint következetes vagy nem következetes az érvelésünk?
Én bízom a kormányban, és bízom abban, hogy a kormány következetesen érvel.
De Soros Györgyről azt mondják, hogy az a fő baj vele, ha én jól értem, és javítsunk ki, hogyha rosszul értem, hogy ő migrációt szervez, nagyon leegyszerűsítve ebbe a térségbe, és ez a fő baj. Ezért van baj az
Soros Györgyel is. Nagyon sok baj van, de még egyszer mondom, hogy ha a kormány érvelését elfogadom, és aki elfogadja, akkor ez a döntés az esélyegyenlőséget, a versenyfeltételek azonosságát szolgálta, és ennél nem többet.
Miért kell a civil szervezeteket ennél jobban átláthatóbbá tenni, amikor könnyű megkeresni a honlapjukon legalábbis azok, akikről szó van, a beszámolóikat 2003-ig visszamenőleg.
Akiknek a beszámolóiból ma is egyértelműen kiderül minden olyan adat, ami a támogatók, külföldi támogatókra vonatkozik, azoknak egy évben egyszeri azonos tartalmú bejelentésen túl a törvénymódosítás semmilyen plusz terhet nem jelent. Tehát ez igaz jó néhány szervezetre, akár a legnagyobbak közül is, meg a Helsinki Bizottságra. Ezért aztán ők nyugodtan annyit is mondhattak volna a törvényjavaslattal kapcsolatosan, hogy az ő működésüket semmiben nem nehezíti meg, mert egy évben egyszer van egy bejelentési kötelezettségük, illetve a jelenlegi javaslat szerint valóban fel kell tüntetniük azt, hogy külföldről finanszírozott szervezetek, de mondjuk azért ez se egy teljesíthetetlen feltétel. És ezen túlmenően semmilyen plusz kötelezettséget az ő esetükben ennek a törvénymódosításnak az elfogadása nem jelentene. De a nem kettős könyvelést, vagy a nem kettős könyvitelt folytató szervezeteknél, ott viszont a beszámolók alapján senki meg nem mondja, hogy milyen támogatásokat kaptak külföldről, és pontosan kitől.
Vannak olyan szervezetek, amelyekre külön gondol a kormány, illetve ön, mint a törvényjavaslatot benyújtó, amikor azt mondja, hogy ezt rendezni kell?
Itt általánosságban érvényesítünk egy elvet, és azért mindenkire gondolunk, és én ezzel az elvvel egyetértek. Ez pedig a transzparenciának a kérdése, és nem több annál. Tehát a magyar alkotmány nyalösszhangban semmilyen tevékenységét, semmilyen civil szervezetnek, amíg az a magyar jogrendet betartja, nem tudjuk korlátozni, és nem is akarjuk korlátozni azért, mert valakit külföldről támogatnak. De az, hogy ez az adat nyilvános legyen, ez meg szerintem nem csak az alaptörvénnyel áll összhangban, meg a transzparencia, átláthatóság oly sokat hangoztatott követelményével, hanem a józan ésszel is. És ennek az elvnek az érvényesítése az helyes, indokolt, semmilyen uniós szabályba szerintem nem ütközik. Az Európai Unió, illetve az Európai Parlament asztalán egy ehhez rendkívüli mértékben hasonló jogszabály van. Más személyi körre, de érdemi szankciókkal vagy működési korlátokkal tudjuk, hogy van hasonló törvény az Egyesült Államoknak, tudjuk, hogy Izrael is fogadott el hasonlót, és mindig az orosz példát hozzák föl, de mondom, akár az Európai Parlament előtt fekvő német CDU-s képviselő által előterjesztett javaslatot is felhozhatjuk.
Az értékhatárt, azt hogy számolták ki? Miért pont ez a 7,5 millió?
Ugye itt az a jogilag is fontos feladat, hogy ne legyen önkényes a megállapított értékhatár, és miután itt országok közötti pénzmozgásról van szó, ezért a pénzmozgás elleni törvényben szereplő értékhatár kétszeresét vettük alapul.
A civil szervezetek közül sokan azt mondják, hogy ez pusztán megbélyegzésre való. Mert a magyar társadalom olyan, hogyha valamiről külföldi finanszírozást lát, akkor ahhoz valamilyen homályos érdeket köt.
Igen, csak szerintem ez az álláspont a véleménynyilvánítás szabadságának a tagadása. Tehát, hogyha külföldről adott támogatás, az egyébként nem negatív és nem megbélyegző, amit senki nem állít, hogy az lenne, legalábbis sokan állítanak, hogy az lenne, de a törvényjavaslat ilyet nem állít, akkor egy tényt kell nyilvánosságra hozni. Ha ez egy kínos tény, akkor nem kell külföldről pénzt elfogadni. Tehát szerintem a helyzet nagyon egyértelmes, világos. Bárkinek a véleményvetés szabadságának köréhez tartozik, hogy bárkinek az olyan a véleménye, hogy azok a komolyan vehető és hatékony és színvonalas munkát végző civil szervezetek, amelyek külföldről is kapnak pénzt. Mert ők olyan munkát végeznek, hogy az még külföldi figyelmet és támogatást kérdemet. És ugyanígy a véleménynyilvánítás szabadságának körébe tartozik az, hogy valaki pedig azt mondja, hogy ők külföldi érdeket és célokat szolgálnak. A javaslat ebben semmilyen igazságot nem tesz, csupán azt a célt szolgálja, amiért egyébként az érintett szervezetek egy jelentős része állítólagosan nap mint nap komoly szándékkal síkra száll, az átláthatóságot.
Péter Fabi Attilának is vannak javaslatai a törvény kiegészítésére. Ez még ugye tárgyalás alatt van, ezeket megfontolják?
Megfontoljuk természetesen, én azt fontosnak tartom, hogy a Nemzeti Információszabadság és Adatvédelmi Hatóság elnöke támogatja ezt a törvényjavaslatot. Hozzáteszem, miután az információszabadság a hatóság nevében is benne van, ezért furcsa, hogy ő nem támogatná.
Azt mondja, hogy a személyes adatkezelés nem történik, ezért bizonyos tekintetben nincs a hatóságnak dolga ezzel.
Igen, de ha a levelet valaki elolvassa, amit hozzám írt, akkor abban egyértelmű, hogy ő ezt a javaslatot támogatja. Azzal, hogy ő további csoportokra, akár civil szervezetekre való kiterjesztését is megfontolandónak ítéli. Itt van egy egyetemértés, ami szerintem egyébként akár még az elnök úrral is tisztázható, és a törvényjavaslattal szembeni kritikák egy része is ezen a félreértésen alapul, akik azt mondják, hogy na de vannak azok a civil szervezetek, akik pedig a magyar államtól kapnak támogatást. De természetesen a magyar államtól kapott támogatások közérdekű adatnak minősülnek. Tehát azt érdemes egyértelművé tenni, és ez is az inkorrektséghez tartozik, hogy erről soha nem hallunk ezektől a szervezetektől, amelyeknek a működése jelentős részben a transzparenciát szolgálmazza, hogy a 2011-ben elfogadott magyar alkotmány az minden korábbinál szélesebb körben húzta meg a közérdekű adatoknak a körét. Soha korábban ilyen egyértelműen azt senki nem mondta ki, hogy minden, ami közpénz, az közérdekű adat. Ezért kötelesek ma még pártalapítványok is mindent nyilvánosságra hozni. Most innentől kezdve a támogató oldaláról minden egyes civil szervezetnek nyújtott állami támogatás, vagy akár pártalapítvány által nyújtott támogatás az ismert és követhető. Ráadásul még komoly szankció is van, hogyha nem az, nem véletlen meg kell nézni, hogyha valaki időben nem szolgáltat közérdekű adatot, mert másnap feljelentik. Tehát büntetőjogi szankció van. Most ehhez képest mi ennek a szabályozásnak a másik oldalát teremtjük meg. Azt mondjuk, hogy az jogos, hogy a közéletben ugyanilyen átláthatóságot, vagy ehhez hasonló, nem ennyire szigorú, de ehhez hasonló átláthatóságot kell teremteni a külföldi támogatások esetén is, és ott viszont nem tudjuk kötelezni, hiszen a magyar joghatája nem terjed ki Magyarország területén kívülre, ezért ott nem tudjuk a külföldi támogatókat kötelezni, hanem csak a magyar szervezetet tudjuk ennek bevallására kötelezni. Tehát itt az egyensúly, az most lesz majd, meg most áll elő.
Más adattartalma lesz-e az új törvény szerint a bevallásnak, a nyilvánosságnak, mint amit most az éves beszámolóban, meg a közhasznúsági jelentésekben, meg ami most fönn van, látunk. Vagy ugyanaz lesz, csak lesz rajta egy pecsét.
Én láttam olyan kettős könyvitelt folytató civil szervezettől olyan beszámolót, például a Helsinki is ebbe a körbe tartozik, ami megfelel a törvény előírásainak.
Tehát ott ugyanez lesz?
Be kell jelentem bíróságon. Tehát azért látok egy indokolatlan hisztériát, amit egyébként részben a CEU ügy botrányának hátán próbálnak felkapaszkodni a saját szerintem vélelmezett sérelmükkel ezek a szervezetek, mert valójában nem értem a hisztéria lényegét, amikor ugyanennek a beszámolónak, amit ma is a bírósághoz küldenek meg, a bírósági bejelentésével jár ez a törvény, illetve mondom annak feltüntetésével, hogy valaki külföldről támogatott szervezet, hogyha egyébként a törvény hatálya alá esik. Itt is hozzáteszem, hogyha valaki pártalapítványtól kap pénzt, vagy pedig a magyar államtól, egy minisztériumtól kap pénzt, ott is mindig elvárják, hogy tüntessék fel a kiadványokon a támogatót.
Ugye a harmadik európai parlamenti plenáris vita téma a nemzeti konzultáció, illetve a állítsuk meg Brüsszelt kampány volt. Ez, hogy érzi, átment? Mármint a saját pártcsaládon?
Hát itt egyértelmű volt a néppárti frakcióvezető részéről is a kritika. Ez azért a mostani nemzeti konzultáció az a korábbiaktól is eltér. Mert itt valóban ezek a kérdések, és erre a miniszterelnök is utalt, ezek nem olyan kérdések, amelyek az eddigiekhez hasonló módon eldöntendőek.
Állító kérdések.
Hanem ezek olyan állító kérdések, amelyek megválaszolásával a kormány valójában támogatást és kiállást vár a saját álláspontja mögött. Én nem tartanám azt bajnak a jövőre nézve, hogyha valamivel árnyaltabb kérdések szerepelnének a nemzeti konzultációban, de azt viszont nem feltétlenül értem, hogy az Európai Uniónak egy magyarországi kampányhoz mi köze van.
Hát, hogy őt kell megállítani, Brüsszelt.
De igen, de Brüsszel alatt is, ez a mai vita is azt bizonyította, hogy Brüsszel alatt mi nem az Európai Uniót értjük. És ha jól értem, akkor ebben egyetértés van a bizottság, és köszönjük, hogy Brüsszel nem az Európai Unió. Ha cinikus akarnék lenni, akkor azt is mondhatnám, hogy az a baj, hogy Brüsszel ma nem az Európai Unió. Brüsszel az annak a bürokráciának a szimbóluma, amely értelmezhető vagy komolyan vehető politikai legitimáció nélkül fogalmaz meg sok esetben indokolatlan módon diktátumokat, és próbálkozik olyan hatáskör kiterjesztéssel, amire a szerződések, a mi véleményünk szerint nem adnak lehetőséget Brüsszel számára. Tehát ilyen és abból is látszik, hogy a magyar társadalom nagy többsége, talán a miniszterelnök is már mondta, hogy a legtöbben az Európai Unióban arányosan Magyarországon támogatják az uniós tagságot. Ugyanakkor ezt a küzdelmet Brüsszellel szemben szintén sokan támogatják, tehát ez arra bizonyíték, hogy a magyar társadalom igenis különbséget tud tenni az Európai Unió között és Brüsszel között, és úgy gondolom, hogy ez a különbségtétel egy belpolitikai vitának is lehet a része.
De Brüsszelben, illetve az Európai Unióban nem, végül is az országok vezetői, választott vezetői, azok szavazatai mondja ki az utolsó szót?
Hát van, amikor igen, van, amikor nem, mert például az első migrációs kvótánál ott sikerült megkerülni az állam és kormányfőkből álló Európai Tanácsot. És úgy fogadták el, hogy az Európai Tanácsnál többen is vétót emeltek a döntéssel szemben. Majd akkor utána megkerülték az Európai Tanácsot, és a parlamenten keresztül a bizottság javaslatára a tanács fogadta.
Mi lesz, hogyha sikerül megállítani Brüsszelt? Az mennyire lesz egy másik helyzet? Mit fogunk ebből tapasztalni?
Hát mi elsősorban a migrációról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a brüsszeli álláspont az migrációbarát. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy a migrációnál az, hogy Európának szüksége van, azt mi nem akarjuk megmondani, de úgy gondoljuk, hogy ezt minden tagállamnak meg kell, saját magának van lehetősége meghatároznia. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy Brüsszelnek azért kell megállítani, mert ez nem az új jogkörébe tartozó kérdés, ez egy olyan hatáskör kiterjesztés, amire a szerződések nem adtak fel hatalmazást Brüsszelnek.
Más kérdésekben, rezsik kérdésében, adózás kérdésében, ott hogy lehet megállítani Brüsszelt?
Rezsik kérdésében is ugyanezt látjuk, hogy sajnos lehet szívni a kampányt annak egyszerűsége miatt, de hogyha lényegesen bonyolultabban utána megyünk a részleteknek, akkor kiderül, hogy teljesen igazunk van, és ezt ma Timmermans éppen a vitában csak megerősíteni tudta, hiszen ott az áramszolgáltatás terén javasolja azt a bizottság, hogy ne legyen lehetőség tagállami ármegállapításra. Ami ugye az első lépése, hogy az egyik közszolgáltatás esetén ezt a jogot egy nemzeti kormánytól a bizottság elvonná, és fölállhat a bizottság alelnöke, Timmermans, és elmondhatja, hogy de majd a piac az megteremti ezt, csak Magyarországon mi megtapasztaltuk azt, hogy a piac akkor hoz alacsonyabb árakat, hogyha valós verseny van, de miután ezen a piacon monopóliumok vannak, itt meg nem hoz valós versenyt, és itt a hatósági ármegállapítás jogával a kormány tudja a reális és olcsó energiárakat megteremteni. Tehát attól, hogy egy kampány bizonyos értelemben egy értelmiségi kör számára akár még túl egyszerűnek, vagy egyesek számára sértően egyszerűnek minősíthető, attól emögött még nagyon komoly intellektuálisan is feldolgozható igazság áll rezsicsökkentés ügyében például.
Kell az értelmiségi körökön kívül bárki másnak gondolkozni azon, hogy a valós energia ár meg a rezsicsökkentett ár közötti különbözetet a végén ki fogja megfizetni? Mert valakinek csak ki kell fizetnie a végén.
Igen, de csak akkor kell kifizetni, hogyha ez a valós ár és a hatósági ár közötti különbözet, hogyha ez egyébként extra profit volt, amit külföldi társaságok nagyrészt még ki is vittek innen, akkor pedig nincs ilyen, és Magyarországon az a tapasztalat, hogy ez sok esetben egészen jelentős profitot eredményezett.
De ma már? Ma még? Mindig?
Hát azt külön-külön kell megvizsgálni. Én azt állítom, hogy...
A magyar kormány visszavette.
Hogy amíg mi eljutottunk odáig, hogy már nem ez az extra profitot termelő legjobb befektetés, és ennek szerintem csak örülhetünk mindannyian.
Most a kampány főpróbája zajlik, ezt mondta a miniszterelnök. Mi lesz, hogyha elindul valójában a kampány? Mi dől el egy főpróbán?
Egyrészt mindenki időről időre egyre durvább kampányra számít, és mindenkinek időről időre igaza lesz. Tehát egyszer majd azt is jó lenne megvitatni, hogy kinek áll érdekében az, hogy ilyen mértékben az emberi méltóságot is durván sértő, és nem csak közszereplők emberi méltóságát, de közszereplők emberi méltóságát is durván sértő kampányok legyenek. Szerintem egyébként senkinek sem. A főpróba szempontjából pedig nyilván azt látjuk, hogy egy-egy ilyen esemény kapcsán az ellenzék is megpróbálja a saját mozgósítási képességét tesztelni. Az elmúlt hetekben elég egyértelműen kiderült.
Mi számít az ön ízlése szerint durvának ebben a kampányban?
Hát azok a minősítések, amelyek ma a magyar politikában naponta megfogalmazódnak, és állítom azt, hogy bennünket sem kell félteni, de azért még mindig az ellenzék viszi a prímet, elég csak akár a parlamentben egy hétfő délutánt végighallgatni. Az szerintem sehova nem vezet, és az embert csak eltávolítja a politikától, mert nem várhatja azt, hogy ott olyan érdemi vitákat hallgat, ahol a vitában elhangzó érvek alapján tudja eldönteni, kinek van igaza.
De mi a csicska, a hazáruló, a tolvaj? Ezek durvának számítanak?
Igen, de ma már, mondhatom, hogy szerintem igen, de ma már ezek nem is számítanak olyan durvának. Tehát oda jutunk el módszerekben is. Tehát ha most megnézzük azt, hogy benyújtanak olyan törvényjavaslatokat, ahol a köztársasági elnököt egészen felháborító módon minősítik, és a mostanra érthető módon részben önmaga karikatúrájává vált Magyar Szocialista Párt nem is érti, hogy miről beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy nekik Áder János köztársasági elnököt szeretni kellene, de bizonyos alapvető tiszteletet érdemes lehet tanúsítani. Az, hogy valaki úgy érzi, hogy a tiltakozásba belefér, hogy a miniszterelnök dolgozószobájában a parlamentben a miniszterelnök ajtaját ragaszgatja tele, ezek szerintem messze túl vannak a normalitás határain, ezeket a parlamenten kívül meg lehet tenni, és akkor utána még az illető van megsértődve, hogy egyébként őt kitiltották a parlamentben. Ugyan mit kellett volna tenni, vagy mit gondolja egy más parlamentben? Tehát ha valaki mondjuk a Bundestagban elsétál a Bundestag elnökének az ajtajához, mint az egyik képviselő munkatársa, és teleragaszgatná plakátokkal a bejárati ajtaját, vajon nem tiltanák ki onnan? Tehát a józanész az bizonyos ügyekben az látszik teljesen elveszett, és még azt is állítom, hogy nekünk ez megint csak inkább hasznunkra van, mert az ellenzék veti el olyan mértékben a súlykot, ahova csak néhány tízezer általuk valóban feltüzelt hívük követi őket, de a csendes többség vagy a középen állók számára meg ez olyan mértékben antipatikus, és a kormány képesség látszatát is még inkább felszámolja, mint ahogy már eleve fel van számolva, hogy politikai hasznunk, ha valakinek van haszna, ha valakinek van belőle, akkor inkább nekünk van.
Milyen állapotban van a Fidesz, mint szervezet a választások előtt egy évvel?
Itt is a kérdés, hogy kihez képest, mert hogyha a magyar pártokat nézem, akkor a Fidesz messze a legjobban szervezett, legerősebb, szerintem legjobb intellektuális erőket a soraiban tudó országosan szervezett párt.
De mostanában nincs az utcán. Hát kormányzó pártok nem szoktak lenni, Magyarországon azért szoktak.
kormányzati pozícióban, ha végig gondolom, hogy mikor voltunk mi az utcán, akkor azért a békemenetre tudok csak visszaemlékezni, és abból is még az első kettő volt jelentős, illetve amikor még félig voltunk kormányzó pozícióban a 2x2-es választás két fordulója között, de akkor az már veszni látszott minden, és ez hozta utcára az embereket. Tehát nem rendszeres az, hogy az emberek tömege megy utcára, és szerintem egy kormánypártnak csak kivételes alkalmakkor érdemes élni. Azt örömmel látom továbbra is, hogy nemzeti ünnepeken szép számmal vannak jelen olyan polgárok, akik nem feltétlenül kell, hogy Fidesz szavazók legyenek, de akik úgy gondolják, hogy nemzeti ünnephez az állami ünnepségen való részvétel is hozzátartozik.
De a kormány oldalon a Fidesznek is ez egy főpróba időszak?
Szerintem minden pártnak a választások előtt egy évvel, vagy hogy az eddigi gyakorlat folytatódik, mert hiszen most már az előző négy választáson mindig a lehető legkorábbi időpontban volt az országgyűlés választások, kevesebb, mint egy évvel a választások előtt. Ez minden pártnak már egy ilyen időszak. Hiszen a Fidesz jó állapotban van, azzal együtt is, amiről már sokszor beszéltünk, hogy a fiatalok tekintetében lenne hova előrelépni, de egy választási kampány erre is mindig lehetőség, hogy a politikai erők, minden politikai erő, így a kormánypártok is fiatalokat is meg tudjanak szólítani.
De fiatalokat például hogyan? Azt ellenzékből könnyebben szokás megszólítani.
Ez igaz, bár akkor ennek is záfolatát adja mondjuk a 2002-es Fidesz melletti ifjúsági forradalom, mert gyakorlatilag legyünk őszinték, ott a két forduló közötti időszakban fiatalok százrei álltak ki a Fidesz kormányzása és személyesen a miniszterelnök mellett. De hát természetesen vannak biológiai törvényszerűségek, akkor más korosztályú volt a Fidesz vezetése, és eleve a közéletben való részvétel divatosabb volt, mint ma. Tehát én az alapvető bajt nem abban látom, hogy a Fidesz rosszul állna ebben a korcsoportban. Ahogy látom, minden korcsoportban mondjuk a legerősebbek, legfeljebb a különbség kisebb a legfiatalabbaknál. A szavazási hajlandóság is alacsonyabb. Én általánosságban azt tartom szerencsétlennek, hogyha a legfiatalabb korosztály a közügyek megvitatásától távol tartja magát.
Hogy lehet a legfiatalabb korosztályt a közügyek megvitatásába bevonni, amikor azt láthatja, hogy a dolgok általában erő alapon dőlnek el, akinek több szavazata van, annak van igaza, pont.
Hát igen, de négy évente aztán a választópolgárok meg eldöntik, hogy igaza volt-e annak, akinek többsége van. Tehát szerintem egy olyan demokrácia, ahol természetesen a képviseleti elv a meghatározó, és az egész Nyugat-Európában így van, ott az természetes, hogy a kormányhoz a saját frakciója lojális, és ugyanilyen Fidesz szokás e tekintetben vádakkal illetni, hogy milyen hihetlen összetartó a frakció, de egyrészt ez a kormányzati és sikeres kormányzati működésnek az alapja, másrészt még így van mindenhol a világon, ahol hasonló kormányzati rendszerek működnek. Az biztos, hogy a fiataloknak a közügyeket magukénak kell, hogy érezzék ahhoz, hogy beszéljenek róla, és úgy is kell, hogy érezzék, hogyha ők valamit elindítanak, valamilyen ötletük van, valamilyen innovációt szeretnének megvalósulni látni, akkor van esélyük arra, hogy ezt a közéletben elérjék. Nem tudom, hogy ebben van-e bármilyen, vagy történt bármilyen negatív változás, vagy egész egyszerűen csak ma nem divatos a legifjabb korosztály számára a közélet, de az biztos, hogy ennek nincs nyertese, hogyha így van.
De ezt honnan érzi? Hogy a fiatalok számára nem divatos a közélet, kevesebben lépnek be a fidelitásba, mint időarányosan korábbi időszakokban?
Fogalmam sincsen, megmondom, hogy mennyien léptek be korábban a fidelitásban, de még azért azt látom, hogy a Fidesz tagságánál lényegesen kevesebb, a Fidesz tagságában lényegesen kevesebb a fiatal, mint korábban volt. De ezt más pártoknál is látom, tehát ha valaki csak képeket megnéz, mondjuk Botka László országjárásáról, akkor ott is, mint hogyha egy nyugdíjas klubot látna.
Mik lesznek megérzése szerint a legfőbb kampánytémák? CEU, oktatás, egészségügy marad? Még egy év
a
hátra.
Szerintem az oktatás, egészségügy az nyilvánvalóan ebbe a körbe tartozik, és az is biztos, hogy a szakmapolitikai vitáknál ezek a kérdések előtérbe fognak kerülni, de szerintem a gazdaságpolitika is mindig egy ilyen kérdés, és azért azt tudjuk mondani, hogy azon a területen is szép eredményeket értünk el. Szerintem az egészségügynél ugyan óriási különbségek vannak ma a rendszerben, és kivételesen e tekintetben nem a főváros javára, hanem a főváros kárára, hiszen a uniós fejlesztési pénzeket csak vidéken lehetett a 4-es metró beruházás miatt egészségügyfejlesztésre fordítani. És itt szerintem van is olyan adósságunk, amit most az új budapesti egészségügyi terv elfogadása és megvalósítása többnyire megfelelő keretek között kezelne. De de az orvosbéremelés is óriási lépés volt, azért legyünk őszinték, hasonló orvosbéremelés a rendszerváltozás óta nem volt, mint ami most két lépésben megvalósul.
Érzik, hogy az emberek elégedettsége ehhez arányosan növekszik?
Szerintem az emberek elégedettsége azért nagyon különböző, mert ma az egészségügy színvonal is nagyon különböző. Infrastruktúrális ellátottsága, a várólisták hossza, azt ott is hozzátehetjük, hogy minden öt rövidült, gyakorlatilag minden műtéttípusnál rövidültek a várólisták, de természetesen nem mindegy az, hogy valamire 80 napot kell várni, vagy 130-at, és itt is látjuk pontosan az átlagokat, az eltérés. Nem mindegy, hogy valahol egy felújított kórházban lép be az ember, vagy pedig a János kórházba, ahol ez még várat magára. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek miatt az egészségügyön belül ma szerintem jelentős különbségek vannak, és nyilván ennek a mérséklése, főleg a főváros tekintetében, az 2018 után az egyik legfontosabb feladat lesz.
De olyan súlyú dolognak látják ezt, hogy erre érdemes legalább annyi energiát fordítani, mint mondjuk a rezsicsökkentésre?
Én olyan súlyú kérdésnek látom.
És az elnökségen belül ez sokat számít? Vagy ez hogy dől el?
Hát,
vagy ez ízlés dolga?
Nyilván azért elsősorban az elnökségre általános politikai kérdésként tartozik, de döntően az egészségügyi kormányzat feladata és az a tudás is ott van meg, amivel koncepciót lehet készíteni.
És az a háttértámogatás ott van mögöttük? Érzése szerint, amivel a koncepciót, ha kész van, végre lehet
hajtani? Az biztos, hogy a frakció részéről ez a támogatás adott.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.